Továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok, ahol még mindig Minkó Mihállyal, a MOME Innovációs Központjának kutatójával beszélgetek a micélium biokompozitokról, vagyis a gombából előállított különböző anyagokról. Kanyarodjunk még gyorsan vissza az egyetemhez, hogy azért nem csak ez a projektetek van, hanem nagyon sok jövőben mutató projekttel foglalkoztok, egy párról tudnál-e mesélni, igen, mert nagyon izgalmasak vannak nálatok.
Igen, ahogy beszéltünk erről, nagyon-nagyon sok hallgató kezdett el foglalkozni a biodesign területével kapcsolatos kutatással és munkával, és például tavaly a Biodesign Challenge-en, ami egy nemzetközi nagyon nagy verseny, a közönségdíjat is nyertek egy olyan tintával, ami lebomló anyagból készül, tehát gyakorlatilag lehet vele írni, csak különböző természetes anyagokat használ, céklától kezdve a színezékre, és egy nagyon-nagyon izgi támogatást is kaptak, tehát New Yorkban, ha jól tudom, akkor hárman mentorált státuszba kerültek egy nagyon neves biodesign stúdióban. Ez egy idén is induló kihívás, amire jelentkeztek szintén idén is a hallgatók, úgyhogy ez reméljük, hogy hagyományá tud válni. Emellett van egy kialakulóban lévő olyan nagyon erős közösség, akik elhivatottak a biodesign, tehát a környezettudatos és a megújuló anyagokat használó, figyelembevevő tervezés iránt. Például Temesi Apol, Tasnádi Gergő, Kovács Nagy Ferenc, akik rendkívül elhivatottak, és különböző olyan például recepteket készítenek, amikkel akár textil alapanyagot lehet előállítani, akár valamilyen az építészetben használható alapanyagot lehet előállítani. Tehát különböző az egyetem számára releváns területekre tudják beemelni gyakorlatilag a biodesignt és az ezzel kapcsolatos kutatást. Mi egyébként az innovációs központon belül egy folyamatban lévő átalakulás keretében az ökológia és cselekvés laborban dolgozunk, és most van gyakorlatilag felállóban ez az új struktúra. Lehet, hogy a hallgatók közül néhányan már hallottak erről, vagy értesültek róla. Ez egy nagyon nagy átalakulás, aminek tulajdonképpen egy picit az egész egyetem átstruktúrálása és újragondolása áll a középpontjában. Ez azt jelenti, hogy több téma mentén szerveződik majd a kutatás, és az egyik ilyen téma az ökológia lesz. Itt több nagyon-nagyon szeretett kollégával dolgozunk azon, hogy hogyan lehet például ezeket a témákat olyan módon bemutatni, amiről itt már beszéltünk, hogy ne összeesküvés elméletnek, és ne ilyen hoaxnak, vagy ostobaságnak tűnjenek ezek a dolgok, vagy érthetőek legyenek, hogyan tudjuk közelhozni és lefordítani a hallgatók számára azokat a nagyon bonyolult és nagyon komplex problémákat, amik az ökológiai és környezeti és klímaválság kapcsán megjelennek. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nem tudom, ennyi és ennyi gigatonna széndioxid kerül évente a levegőbe, amit az emberiség summa summarum beleenged a bolygó atmoszférájába, akkor azzal nem tudunk mit kezdeni. Tehát azt mondja, hogy 30 gigatonna vagy 200 gigatonna, tök mindegy, mert nincs közötte különbség. Nem tudom befogadni ezt a nagyságrendet. És például mi azzal foglalkozunk, hogy hogyan tehetjük ezt valamilyen módon emberi léptékűvé, ezeket az elképzelhetetlenül nagy mennyiségeket, hiszen 8 milliárd ember, ahogy te is említetted, folyamatosan, mint egy élő hangya, nagy hangyaboly termeli, kivonja, kibocsátja, működik, zajlik, történik egyfolytában a nap 24 órájában, és ezt nagyon-nagyon nehéz befogadhatóvá tenni. De azt is nagyon nehéz befogadhatóvá tenni, hogy mi lesz 2100-ban, ha mondjuk nem változtatunk ezeken a dolgokon, hogyha megy minden ugyanúgy, ahogy eddig, akkor az a plusz 4 fok átlaghőmérséklet emelkedés, az mit jelent majd? Tehát mi fog akkor történni? És ezeknek a modelleknek, vagy jóslatoknak, de most a tudományos értelemben vett jóslatoknak a
Igen, ez fontos, hogy nem úgy jóslat, hogy belenéznek egy kristálygömbbe, és nem, akkor azt nem látom, hanem ez... nyilván ezek iszonyatosan komplex rendszerek, amiket nagyon-nagyon nehéz modellezni, igen. És akkor az van, hogy ez a modell ezt a valószínűséget dobja ki, nyilván erre mind a két irányban ki tud mozdulni ez a mutató, de hogy ez ilyen szempontban nevezhetők ezek jóslatnak.
Együtt dolgoztunk Pongrácitával és Szabó Péterrel, de ez az egyetemen kívüli tevékenység, az ELTE-n klímakutatók, és a másfél fok blogon publikálnak rendszeresen azzal kapcsolatos kutatásokat, hogy milyen eseményekre, milyen kontextusokra várhatunk 2050-ben, 2100-ban, és ezt az eltűnőévszakok.hu weboldalon közé tettük, hogy ugye hogyan tűnnek el gyakorlatilag az évszakok? Tehát most nincs tél. Mi volt a tél? Hát most hallottuk, hogy szállingozott a Mátrában a hó, meg volt igen egy-két
hét, olyan igen, négy kis éjszakai mínusz, de hát hogy azért igen, komoly télnek nem nevezhető.
Kinézzünk az ablakon, akkor itt süt a nap, és meleg van. Tehát eltűnnek az évszakok, és erről volt egy vita, egy beszélgetés alatt közöttünk, hogy mondhatjuk-e azt, hogy eltűnnek az évszakok, vagy általában az évszakok melegebbek lesznek, és akkor marad a tél, hiszen a, nem tudom, novembertől februárig tartó időszakot nevezzük télnek, csak mondjuk az átlag hőmérséklet az plusz 10 fok lesz.
Igen.
De a tudományos kutatás eredményeinek kommunikáció, a tudománykommunikáció az egy rendkívül fontos részét képezi annak a munkának, amit el kell végezni, és egyelőre nem vagyok benne biztos, hogy ezt sikeresen el tudjuk végezni, ahhoz, hogy az emberekben ne legyen távolságtartás, félelem, nem értése azoknak a nagyon komplex folyamatoknak és nagyon komplex eseményeknek, amik következtében mondjuk bekövetkeznek ezek a adott esetben katasztrófák, mint ahogy most például ugye az Egyesült Államok nyugati partján több ezer épület égett le Los Angelesben január elején, ami a klímaválság következtében valószínűleg jövőre ugyanúgy be fog következni, és utána megint, és egyre erősebben, és egyre több lesz ebből sajnos.
Igen, igen, és közben meg igen, hogy ezt is beszéltek, hogy egy teljesen ellen egy elmozdulás van az ellenkező irányba, és a teljes tagadás, és az ellenkező, sőt, az ellenkező irányba menés. Nem is akarom annak az amerikai jelenetnek a nevét, mert bojkottáltam őt. Tehát én konkrét azt mondom, hogy nem vagyok hajlandó behozni az életembe ezt a csávót, mert ő ez egy ilyen vámpír a fickó, aki ebből él, hogy akkor minél durvább dolgokat csinál és mond, és akkor ez tölti őt energiával, hogy mi ezen ki vagyunk, úgyhogy nem vagyok hajlandó beengedni ezt. Az emberek nem mondjuk ki a nevét ebben a műsorban. Szóval igen, tehát és okay. amit csinál. Szóval, hogy igen, tehát ez egy nagyon-nagyon, ez is igen, egy nagyon nehéz kérdés, mert ez is egy komplex pszichológiai kérdés is, mert ugye ezt tehát egy jó darabig az emberek ezzel nem foglalkoztak. Volt egy szűk kör, akinek igen. Ez tényleg, akkor elkezdtük kongatni a vízharangot, akkor ez nagy nehezen átütötte ezt a fásultsági falat, de utána meg most eljutottunk oda, hogy most pedig már az emberek ettől szoronganak, érthető okokból, úgy érzik, nem tudnak mit tenni, viszont nyomasztja őket, tehát mit csinálnak, inkább nem is akarnak róla hallani, vagy meggyőzik magukat, hogy ez tök jó. Akkor az egész szélhámosság az még jobb, mert akkor nincs mi izgulni, és akkor minden rendben van. Tehát, hogy most ez van, én ezért gondolom azt, hogy most van az a fázis, és ez a műsor is részben erről szól. Erre mondta Jan Bartosz Ertran, hogy túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták, hogy egyszerűen muszáj, hogy onnan nézzük, hogy mi az, amit tehetünk, mert ha csak azt nézzük, hogy mi az, ami rossz, akkor azzal egy ilyen nihilt, egy fásultságot fogunk eredményezni. Tehát nézzük meg, hogy mit tudunk tenni, milyen lehetőségek vannak, és vannak szerencsére, és ez erre kell szerintem fókuszálni, de hát ez az én véleményem, én legalább ezen a játszótéren ez szerint játszom a játékomat. És akkor még egy kérdés így a végére, amivel minden vendéget meg szoktam kínálni, hogy ő milyen jövőt álmodna az emberiségnek, mert hogy hát ha nem bírunk egy szebb jövőt álmodni, akkor hogyan hozhatnánk létre? Tehát, hogy te milyen jövőt álmodnál az emberiségnek? Egy ilyen könnyű kérdés így a végére.
Én szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy egy olyan környezetben tölthettem a gyerekkoromnak a jó részét, ami gyakorlatilag az Alföld közepe. Tehát, hogy én nagyon egyszerűen annyit nem is tudom, kívánnék, hogy mindenki meg tudja tapasztalni azt a szabadságot, és azt a természetnek azt a fenséges szépségét, ami akár egy alföldi tájban is meg tud jelenni, amikor készülődik mondjuk a vihar, és jönnek a felhők, és érzi az ember a szelet, hogy egyre hidegebb. Tehát én azt kívánom, hogy egy olyan jövőben élhessünk, amikor ez mindenki számára megtapasztalhatóvá válik, és átélhetővé és befogadhatóvá.
Ó, ez nagyon szép, ez nagyon tetszik, igen, mert tényleg a természetet megélni az egy fantasztikus dolog, és ez tényleg szerencsére ez is egy tendencia, hogy azt látjuk, hogy az emberek ebből a sok technológiai elidegenedésből egyre inkább keresik a természet közelségét, és látjuk, hogy azért ez milyen fontos szerepet tölt be, és igen, és azt szoktam mondani, hogy ha valaki kimegy egy gyönyörű szép tájba, egy erdőbe, stb., hogy nem érzi annak a félelmét, hogy ezt elveszítjük. Igen. Tehát, hogyha más nem, akkor csak ezt. Ha még nem is lenne az, hogy ez a mi kárunkra is van, hanem csak egyszerűen ennek a szépségnek az elvesztése. Igen, és hát talán ehhez kellene ennél több embernek visszatalálni, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy köszönöm szépen, mint végszó, és köszönöm szépen, hogy jöttél, és ha van majd megint valami izgalmas projekt, akkor nagyon szívesen látlak, hogy beszél róla. Minkó Mihály, a MOME Innovációs Központjának kutatója volt a vendégem, és ha szeretnétek visszahallgatni az adást, szerintem érdemes, akkor tudjátok, egyrésztről szombaton megismételjük 10-től, ha pedig most éppen szombat van, és ezt halljátok, akkor pedig vissza tudjátok majd hallgatni a különböző podcast felületeken, mert oda is fölkerülnek az adásaink. Most már bőven 100 fölött vagyunk, úgyhogy lehet válogatni. Köszönöm szépen, és maradjatok itt a Rádió Cafén. Sziasztok!